Vosuka Szent Evangéliumot, Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Jelszünk! Abban az időben szülei felvitték a gyermek Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében írva van. Az anya méhet megnyitó minden első szülött fiú az Úr szentjének hivassék. És hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye előírja, egy pár gerlicét vagy két galamb fiúkát. Íme volt Jeruzsálemben egy ember, akinek Simeon volt a neve. Ez az ember igaz és istenfélő volt, és várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg nem látja az Úr Krisztusát. Ekkor a lélek indítatására a templomba ment, amikor a szülők bevitték a gyermek Jézus, hogy a törvény szerint, szokása szerint cselekedjenek vele, ő is karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te igéd szerint békességben, mert látták szemeink üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek. József és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához, íme, ő sokak bukására és föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet törjárja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív titkos gondolatai. Volt egy Anna nevű proféta asszony is Fánuel leány, Áser törzséből, igen előre haladó után férjével 7 esztendeig élt szüzessége után. Ez a mintegy 84 esztendős özvegyasszony nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált éjjel-nappal. Abban az órában ő is odajött, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindenkinek, aki megváltást várt Jeruzsálemben. Amint elvégeztek mindent az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, városukban Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, lélekben, telve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Krisztusban, kedves testvérek! Simeon abban a biztos tudatban élt, hogy az ő életében megtörténik az, amire évszázadok óta várnak a zsidók, hogy meg fogja látni a messiást. Talán ő sem hitte el. Talán ő is kételkedett oly sokat a szívében, hogy megtörténhet ez valóban, az én életem során ez bekövetkezik. Biztosan hittennek, hiszen ezért volt ott a templomban aznap is, amikor József és Mária felvitték a 40 napos gyermek Jézust, hogy bemutassák. Hiszen az első szülött fiú gyermeket el kellett vinni az egyetlen templomba Jeruzsálembe, bárhol is éltek. A fiatal szülők az újszülöttel el kellett menni, és áldozatot kell bemutatni, és Istennek kell ajánlani, emlékezve arra a csodára, amikor Pészakkor, húsvétkor megmenekültek az első szülöttek, és az ajtó félfára kent bárány vére volt a jel, hogy az itt élő első szülött fiúgyermek nem halhat meg. Simeon, és ne feledkezzünk el Annáról, két idős ember, akiknek jó szemük volt. Általában, nem mindenki vannak szerencsések, de általában, ahogy az ember öregszik, úgy romlik a látása. Egy bizonyos kor után oly sokaknak erősebb szemüveget kell venni, sajnos sokaknak műtét is vár, amely megszabadítja az idővel kialakult hályogoktól az ember szemét. Ez az emberi élet, az emberi test korának idősödésének velejárója. És milyen furcsa ellentét, hogy ha bár testi szemeink korunkkal együtt gyöngülnek, látásunk egyre kevésbé mondható élesnek, legtöbbször, mert tényleg vannak kivételek, ezzel ellentétben azonban, ahogy a legtöbb ember öregszik, egyre inkább javul a szellemi, a lelki, a belső látás. Legalábbis így volna ez jó. Ahogy telnek az évek és egyre inkább több élettapasztalattal rendelkezik az ember, remélhetőleg mindenkinek javul a látása. Javul a látása abból a szempontból, hogy jobban tud figyelni a fontos dolgokra. Jobban észreveszi az életnek a legfontosabb részét. Nem véletlen az, hogy nagyon sokan, ahogy az időben előre haladnak, találják meg a Jóistent. Milyen érdekes, hogy ahogyan és az e földi élet után vajon mi vár rá? Foglalkoztatja a gondolat. Nagyon sokan elgondolkodnak mindezen, azok is, akiket nem neveltek hitben és vallásosságban. Egy idő után a legtöbb ember elkezd mindezen gondolkodni. És bízzunk abban, hogy ahogy az ember öregszik és idősödik, egyre inkább észreveszi a lényeget. Milyen furcsa, hogy sok-sok fiatal ember bemegy a templomba, és nem veszi észre azt az enyhe világosságot, azt a pici fényt, amit a jelek szerint az idősebb ember észrevesz, az örök mécsest, ami mindig ég, éjjel-nappal. Ma reggel, amikor bejöttem a templomba, szokás szerint igyekeztem világosságot teremteni, és semmi nem égett. A biztosíték lecsapódott, de érdekes módon az örök mécses égett, egyet. Meg kellett találni a biztosítékot, fölkapcsolva, akkor már lehetett világítani, de az a mécses akkor is égett. Ugye, fiatalabbak, idősebbek, ezt szem előtt tartjuk. Szeretnénk olyanok lenni, mint Simeon és Fánuel leánya, Anna próféta asszony, hogy nem halunk meg addig, amíg meg nem látjuk a világosságot. Ugye úgy élünk, ugye úgy telnek napjaink, akár fiatalok vagyunk, akár idősek, hogy figyelünk a lényegre. Simeonnak nap mint nap nagyon sok gyereket meg kellett talán néznie. Nagyon sok fiatal szülőt látott ott a templom környékén, akik elhozták az első szülöttet. De ő észrevette azt az egyet. Ő neki megmutatkozott az az egy, aki valóban a Messiás Jézus Krisztus. Olyan jó lenne, ha minden ember úgy idősödne, úgy öregedne, hogy egyre inkább a lényegre tudjon figyelni. Egyre inkább meglássa és akarja meglátni azt, ami igazán fontos az emberi életben. Azt a pici fényt, azt az enyhe világosságot, ami átvezet minket a halálból az életre. Ez a pici fény, Krisztus születése, Krisztus megjelenése, ezt mutatja nekünk, ezt adja nekünk. És ez a két ember, Anna próféta asszony és Simeon arra tanít minket, fiatalabbakat, idősebbeket, hogy valóban figyeljünk a fontosra, a lényegre, az egyetlen igazán fontosra az Isten. Mert ha erre tudok figyelni, ha így öregszem meg, ha így érek el életem végére, akkor nem lesz sötétség. Az a sötétség, amitől félünk, ami megrettent, ami értelmetlenné teszi az ember életet. Akkor lesz világosság, ha ezt az enyhe világosságot megbecsüljük, szem előtt tartjuk, és nem felejtjük el, hogy csak erre kell figyelni. Adjon Isten ilyen idő múlást.
Ezt az ünnepet találkozás. biztos, hogy sok prédikációt hallottunk már ennek a szónak az értelmezésében és magyarázatában, és talán már én is fejtegettem ezeket a gondolatokat, de azt hiszem, hogy minden esztendőben, amikor elérkezik ez az ünnep, akkor a találkozás hátterében ott van nekünk ez a gyönyörű magyar nyelvnek az ajándéka, hogy a találkozásban mi is történik valójában, azt hiszem, hogy nem más, mint találunk valamit. Nagyon elgondolkodható ez a magyar nyelvi azonosság. A találkozás az akkor igazi, hogyha a találkozás eredményeképpen az ember rátalál valamire, rálel valamire, meglel valamit. És hát minden bizonnyal egy ilyen találkozás az gazdagodást jelent. Azon is el szoktam, kedves testvérek, gondolkodni, hogy hát miért nem a karácsony szent ünnepét és szent misztériumát nevezzük találkozás ünnepének. Hát valljuk meg őszintén, hogy az első és igazi találkozás, egymásra találás, ahol valaki gazdagodik, az 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 isteni szándék és akarat, hogy ő közénk jön. Megnyitja annak a lehetőségét, hogy egy tisztáros emberrel találkozni tudjunk. De hát ebben a találkozásban, amit ma ünneplünk, amikor arról gondolkodunk, hogy elmélkedünk, hogy mit is kaphatunk a mai találkozástól, akkor mégis ott van egy egészen különleges alak, az Aksimeon. Az a bölcs, megfontolt, talán öreg ember, aki hát akarva akaratlanul, kimondva kimondatlanul mindannyiunkat jellemez. Talán az egész emberiséget magába foglal. Ő az az alak, akiről az imént felolvasott evangélium többször is megjegyzi, hogy egészen különleges kapcsolatban van a Szentlélekkel. Ha jól számoltam, legalább háromszor mondja azt az evangélista, aki amikor leírta ezt a történetet, akkor úgy jellemzi és úgy állítja elénk Simeont, mint akin a Szentlélek kegyelme van. Mint aki a Szentlélek segítségével jut el oda, hogy karjaiba vevén az üdvözítőt, találkozik és rátalál valamire. És azt hiszem, hogy az Aksimeon alakja talán már még inkább közel kerül hozzánk. A mai élő emberek közül is csak az lesz alkalmas igazán találkozni, rátalálni valamire, természetesen ebben a környezetben elsődlegesen az Istenre, hogyha nyitott arra, hogy a Szentlélek őt mozgassa. A Szentlélek kegyelme volt rajta, a Szentlélek súgta meg neki, hogy még életében látni fogja az üdvözítőt, és ami talán a legmeglepőbb, hogy a Szentlélek vezeti őt is akkor a templomba, amikor a törvény előírása szerint a gyermek Jézust oda viszik. Hát mindezeket a gondolatokat, hogyha egyé akarunk kovácsolni, akkor azt hiszem, hogy érdemes elgondolkodni életünk minden pillanatában, hogy mit jelent számunkra a találkozás. Mit jelentenek a hétköznapi találkozások, de ma különösen is az a találkozás, amit az Isten kínál, akár nap, mint nap. Hogy az Istennel való találkozásban igazán találunk-e valami újat? Találunk-e valami olyat, ami lelki gazdagodásunkat segíti? És talán ebben a millióben értjük meg igazán, vagy legalábbis nekem nagy segítséget jelent, hogy miért is gyertya szentelő boldog asszony ez a mai nap. Miért is gyújtunk gyertyát, szentelünk gyertyát, és visszük el életünkbe azt a fény sugarat, ami minden bizonnyal az Isten jelenléte. Hát elsősorban azért, mert ez a világosság, aki beköltözött az életünkbe, aki beköltözött és berontott a világba karácsonykor, szeretne igazi találkozásra kész lenni. mindannyiunk életében, mindannyiunk lakásában, elsősorban belső lakásunkban, abban a szívben, ahol az Istenre rátalálhatunk. És legyen ez a világosság, a világ világossága olyan igazi iránymutató, amely egyszerre ad, és mutat utat, ad fényt és meleget, és ad biztonságot. És talán ezért is kedves ez a mai ünnep. Mert az Istennel való találkozás, és ma erre emlékezünk, ebben merítkezünk, és ebből próbálunk életfonalat is varázsolni, egy olyan találkozás, amely fény, világosság, iránytű, utat mutat, és minden mellett biztonság, a hitnek az ereje. Hát kedves testvérek, az Isten találkozni akar, egészen különleges módon. Talán ma az igazi kérdés, hogy mi is azon millió találkozásban, ahol leginkább egymással és önmagunkkal találkozunk, tudunk-e úgy gazdagodni, hogy az az Isten ajándéka, a Szentlélek kegyelme, az Istenben való növekedés legyen. Az a mai kedves ünnep segítse mindannyiunk életét, hiszen az Isten jön, érkezik és találkozni akar. Amen.
Szent Máté evangéliumának olvasása. Jelesszük! Így szólt az Úr, amikor eljön dicsőségében az ember fia és vele a szent angyalok minnyája, akkor leül majd fönséges trónjára, elébe gyűjtik mind a nemzeteket, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a bakoktól. A juhokat jobbjára állítja, bakokat pedig baljára. Akkor így szól a király a jobbján állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. Erre így válaszolnak neki az igazak, Uram, mikor láttunk éhezni, vagy hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna, mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelenül, hogy felruháztunk volna, mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna. A király erre így felel neki, bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt a legkisebb testvéreim közül, egynek is nekem tettétek, akkor a balján állókhoz is szól, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készül, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, idegen voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg és börtönben voltam és nem látogattatok meg. Ekkor ezek is így válaszolnak neki, Uram, mikor láttunk éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy mezítelenül, betegen vagy börtönben is nem szolgáltunk neked. Erre majd ezt feleli neki, bizony mondom nektek, amikor ezt nem tettétek meg, e legkisebbek közül egynek is, nekem nem tettétek meg. Ezek örök gyötrelemre mennek, az igazak pedig az örök életre. Krisztusban, kedves testvérek, húshagyó vasárnapja van. Következő vasárnapunkat vajhagyónak hívjuk, és az azutáni hétfővel elkezdődik a nagybőjt. Egyházunk nagyon régóta a nagybőjti futást, mert futáshoz hasonlítja, előkészíti egy 5 hetes tréninggel, edzőtáborral ezekkel a vasárnapi evangéliumokkal, amikor Zakeusról, a farizeusról, a vámosról, a tékozló fiúról, az utolsó ítéletről van szó. Nem csak úgy belecsöppenünk tehát a bőjtbe, hanem van egy szépen rávezető, rákészítő lelki út, ami elgondolkodtat, ami valóban képessé tesz bennünket arra, hogy ne váratlanul toppanjunk bele a bőjtbe, hanem meglegyen a rákészülés. Az utolsó ítéletről szóló Krisztusi tanítást olvasva nekem mindig eszembe jut Vlagyimir Szergejevics Szolovjovnak egy nagyon rövid kis története, amit szeretnék most felolvasni. Egy népszerű orosz legenda elmeséli, hogy Szent Miklós és Szent Kasszianos miként látogatott el egyszer a földre. Útjuk során találkoztak egy szegény paraszttal, akinek a szekere egy rakás szénával beleragadt a sárba, és hiába erőlködött, hogy lovaival kihúzza azt. Menjünk és nyújtsunk a kezünket ennek a derék embernek, mondta Szent Miklós. Nem én inkább nem avatkozok bele, válaszolta Szent Kasszianos. Nem akarom bepiszkolni a ruhám. Jól van, akkor várjál, megfelelte Szent Miklós, vagy menj tovább nélkülem, ha úgy akarod, és minden tétovázás nélkül beleugrott a sárba, majd készségesen segített a parasztnak kihúzni a szekerét a sáros kerítményből. Amikor befejezte a munkát és utolérte társát, teljesen beborította a mocsot. Kabátja elszakadt és összepiszkolódott, és úgy nézett ki, mint egy koltus rongyó. Szent Péter, amikor odaértek a paradicsom kapujához, megdöbbent, hogy ilyen állapotban látja őt. Ejha, hogyan kerültél ilyen állapotba? Kérdezte. Szent Miklós elmesélte neki a történetet. Hát te, kérdezte Szent Péter Szent Kasszianost, vele ennél a találkozásnál? De igen, csak én nem avatkoztam vele olyan dologba, amihez nincs közöm, és azon is aggódtam, hogy összepiszkítom a ragyogó tiszta ruhámat. Jól van, mondta Szent Péter, neked Szent Miklós, mivel nem féltél, hogy piszkos leszel, amikor kisegítetted fele barátodat egy bajból, a jövőben 2 ünneped lesz egy évben, és Szent Oroszországban a parasztok között téged fognak utánam a legnagyobb szentnek tartani. Viszont neked, Szent Kasszianos pedig, meg kell elégedned a szép tiszta ruháddal. Neked csak minden szökő évben legyen ünneped, minden 4. évben. Eddig tartott ez a kis történet, aminek az a kiinduló pontja, hogy valóban szökő évben, szökő napon ünneplik Szent Kasszianost az ortodoxok, Szent Miklós pedig tudjuk, hogy igen gyakran és igen mélyen. Szolovjov, ez a vallás bölcselő filozófus, így magyarázta meg, mi a különbség számára a keleti egyházak és a latin egyház között. Ő ortodoxként azzal érvelt, hogy mint Szent Miklós, a nyugati egyház nem restelte, hogy összepiszkolja a ruháját és segítsen az embernek, igenis a társadalomban fontos szerepet vállalt be az évszázadok során, és bele helyezkedett, bele szervült az emberi társadalomba. Míg nem kritikaként a saját egyházára azt mondta, hogy Szent Kasszianoshoz hasonlóan figyelt arra, hogy nehogy összepiszkolja magát. És egyfajta elkülönülés van, mondta ő az ortodox egyházakban, ahol az aszkézis, a szemlélődés, a bőt és az imádság eszközeivel próbál megszentelődni az egyház, de nem tud, mert nincs jelen az emberek hétköznapi életében. Ezen lehet vitatkozni. Ezen szoktak is vitatkozni, hogy kinek van igaza. Summa summarum azért elmondható, hogy az Úr Jézus arról beszél, hogy azok fognak az ő jobbján állni, akik Szent Miklóshoz hasonlóan az ember szeretetet gyakorolják. És azok lesznek a kosokhoz hasonlóan bal kézre, akik pedig nem veszik észre a másik ember hiányát, a szükségben szenvedőnek a gondját és baját. Ez nagyon régi probléma. Nem csak az egyházat tekintve, a keleti és a nyugati egyházat, hanem valljuk be számunkra is. Hiszen már a kezdet kezdetén Szent Pál is nagyon sokat írt arról zsidó keresztényeknek, zsidóságból lett keresztényeknek, hogy akkor fogtok üdvözülni, ha hisztek Krisztusban. Mások pedig inkább Szent Jakab apostol leveleit idézték, aki azt írta, hogy amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül. Ott van ez a kettőség. Hogyan tudunk üdvözülni? Hogyan jutunk be a paradicsomba? Akkor, ha hiszünk Krisztusban, és rábízzuk az üdvösségünket, vagy pedig, hogyha úgy élünk, és azért élünk, hogy a jó cselekedetekkel, ahogy Szent Jakab apostol írja, valóban alkalmassá, méltóvá tegyük magunkat arra, hogy az Úr jobbjára üljünk és kerülhessünk. Jól érezzük, hogy ezt a kettőt nem lehet ketté választani. Szent Benedek pápánk, ki tudja, mi lesz a jövőben, Benedek pápánk egy egész könyvet írt erről a kettősségről. És próbálta összehímezni ezt a két dolgot, és azt mondani, hogy az a bűnös, aki elválasztja egymástól. Hiszen a Krisztusba vetett hit az, ami alkalmassá tesz minket, ami felhív minket arra, hogy tegyünk jót, hogy jó emberek legyünk, jó cselekedetet, kereső emberek legyünk, ahogy Szent Miklós is tette. És ez nem egyfajta ajánlás. Olvassuk csak figyelmesen az evangéliumokat, Jézus tanításában a jó tettek, a jó cselekedetek, azok parancsok. Jézus nagyon keményen mondja azt, például a Máté evangéliumában, hogy az jut be a mennyek országába, csak az jut be, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. János evangéliumban azt mondja, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aztán Máténál még azt mondja, hogy menjetek és tegyetek tanítványomá minden népet, tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Jézus tehát nem szolgának tekint minket, ahogy mondta is, hanem testvéreinek, de mégis parancsot adott arra, hogy az ővelé vetett hit tükröződjék abban, hogy jót teszünk, hogy figyelünk egymásra, hogy szeretjük egymást, hogy segítjük egymást, hogy szolidárisak vagyunk egymással. A mi világunk, a jóléti világ nem erre tanít, nem erre nevel. Szerezd meg mindent, birtokolj, fogyassz, és boldog leszel. Senki nem mondja azt, hogy segítsd a másikat, hogy figyelj a szükségben lévőre. És kedves testvérek, most, amikor egy héttel vagyunk nagybőjt előtt, akkor ez személy szerint mindannyiunknak lelki kérdés, lelki feladat. A bőjtben nagyon sokan oda tesszük a hangsúlyt, hogy igyekszem többet imádkozni, szentírást olvasni, igyekszem bőjtölni, magamra figyelni. Ez nagyon jó és nagyon fontos. De nem lehetünk asszianusok, akik csak a saját ruhánk szépségére figyelünk, hanem igenis együtt kell lenni Szent Miklóssal, és az ő példáját követni, bőjtben legalább ennyire figyelnünk kell majd arra, hogy milyen vagyok kifelé. Hogy hogyan figyelek a másik emberre. Hiszen nem szeretheti Istent az, aki fele barátját nem szereti, mondta Jézus. Nem lehetek jó bőjtölő, jó elmélkedő, imádságos keresztény a bőjtben, hogyha haragban vagyok a mellettem lévő emberrel. Ezt az egyensúlyt próbáljuk feloldani. Próbáljuk megélni, hiszen az egyik erősíti a másikat. Erre tanít minket. A jobbján és a balján ülő sokaság. Az üdvösség útjának elérése, egy egyensúly megtalálása, a belső és a külső jóság és szeretet gyakorlásnak a művészete. Amen.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.